Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, helyünket elfoglalva, folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 23. Zsoltárnak az első versét énekeljük el. A 23. Zsoltár, a 23. Genfi Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
7. úrnapja. Ugyanúgy üdvözöllek Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett. Nem, csak azok üdvözülnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, s akik az ő jótéteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium iránt, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit higgyen a keresztény ember? Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért, s amit az apostoli hitvallás keresztény hitünk egyetemes és szilárd tételeinkét összefoglalt. Hogyan szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a János szerinti evangéliumból, János evangéliumának a 10. részéből, a 10. résznek most az első 10 versét fogom olvasni. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, s a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, s a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik Jézus, tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony, mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy éltettél bennünket, és hogy eléd jöhettünk. Hálásak vagyunk, Urunk Istenünk, azért, hogy azzal a hittel jöttünk most a te templomodba, vagy figyelünk rád az otthonunkban, tudjuk, hogy neked van üzeneted a számunkra. Köszönjük neked, hogy halljuk és értjük a te szavadat. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket a hittel. Nem csak azt gondoljuk, hogy létezel, de azt is, hogy ebbe a világba Krisztusban eljöttél, azt is, hogy minket személyesen megváltottál, azt is, hogy most is a tieid vagyunk és hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy ezt tudhatjuk, érthetjük és hihetjük. Köszönjük, Urunk Istenünk, kiválasztottál bennünket. Kiválasztottál bennünket a hitre, a megigazulásra, az üdvösségre, az örök életre. Köszönjük, hogy erre hív most is a te szavad. És köszönjük, hogy a te szent lelked által igédben ahhoz adsz erőt, hogy ezen az úton megmaradjunk, hogy megtartatást is kapjunk. Nem azért, mert olyan jók vagyunk, annyira mindent jól csinálunk, és dicséretet érdemelnénk, hanem azért, mert te választottál ki erre, és te képes vagy megtartani. Köszönjük, Urunk, nem csak a te igédet, köszönjük a mindennapi kenyeret, köszönjük mindazt, hogy körülveszel olyanokkal, akikkel bajlódhatunk, akikre figyelhetünk, akiket szerethetünk, akiknek meg tudunk bocsátani. Urunk, köszönjük, hogy a te kegyelmedből élhetünk, és hogy a tieid vagyunk. Kérünk most, hogy a Szentlélek által szólj hozzánk, és szólíts meg bennünket. Mondd el a te üzenetedet, építsed az életünket, adjál útmutatást a számunkra, adjál erősítést, bátorítást, lelkesedést, tarts meg bennünket a hitnek az útján, tarts meg bennünket a te kegyelmedben. Így hívunk, áld meg Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 380. dicséretnek a 6. és a 7. verseit. A 380. dicséretet énekeljük az ige hirdetés előtt. A 380. dicséretnek a 6. verse így kezdődik. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, melynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a János szerinti evangélium 10. részében, 3., 4. és 5. verseket olvasom újra. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, s a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, s a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. A bevezetője ez a szakasz annak a történetnek, amely arról szól, vagy annak a résznek, hogy Jézus pásztor, sőt jó pásztor. Kicsit később hangzik el majd a 11. versben, pont nem olvastam el, én vagyok a jó pásztor. De nem ezzel kezdődik ez a tanítás, nem ezzel kezdődik, ezzel indul, hanem egy olyan képpel, amelyik igazából egy valóságos kép. Tehát nem csak arról van szó, hogy értjük ezt, hogy rólunk szól, hogy Jézus előttünk megy, ismerjük őt, ő ismer bennünket, ezek mind nagyon fontosak, de amikor Jézus elkezdi mondani ezt a történetet, akkor ott azok, akik abban az időben éltek, és kicsit ismerik a helyzetet, azok tudják, hogy ott ez egy valóságos helyzet. Az történt ugyanis, hogy a juhokat éjszakára beterelték az akolba, esetleg nem csak egy pásztornak a juhait, hanem többeket is. Ez részben ugye azért is volt, hogy megvédjék őket, mert hogy ne lopják el vadállatok elől és így tovább. És miután beterelték őket, ugye egy ajtó van, akkor volt egy ajtóőr, aki vigyázott rájuk, és hát hogyha jött a tolvaj és a rabló, ezzel kezdődik a szövegünk, akkor az nem tudott bemenni az ajtón, hanem valami másik utat csinált, elbontotta a kövekből rakott kerítést, vagy nem tudom micsodát, és úgy próbálkozott bejutni, mert a pásztor az ajtón megy be, nem pedig másik helyen, az teljesen nyíltan megy és vezeti a juhokat, kihozza, vigyáz rájuk, gondoskodik róluk, míg a tolvaj és a rabló, az pedig valami fondorlatos módon akar megszerezni őket. Az is kiderül, hogy az egyik legeltetni akarja, gondoskodni akar róla, a másik pedig azért jön, hogy öljön és pusztítson, hogy az életükre törjön. Talán értjük, talán látjuk a különbséget, vagy rögtön meg mindenkinek eszébe jut, hogy itt egyrészt a megváltónak a munkája, a megváltónak az üzenete van, aki az életet hozza, aki által megbocsátás van, aki Isten útján vezet bennünket, a másik oldalt pedig az, aki mindezt akadályozza, aki lehet, hogy éppen egy báránybőrbe bújt farkas, úgy tűnik, mintha, de ő nem azt az utat járja, nem azok a céljai, és sokszor a módszerei is mások. Tehát itt rögtön látszik ez a különbség. Jézus ezzel azt mondja, hogy hát ez a helyzet, ezt így látjuk, hogy nem csak pásztorok vannak, hanem vannak rablók, és vannak olyanok is, akik el akarják ragadni a juhokat. Ugye nem kell messzire menni, talán mindenki érti, de azért mondjuk el, hogy itt a képben mi mindig Istent látjuk, és az ő népét látjuk, akik a juhok, a nép, mondjuk azok vagyunk mi, és Jézus a pásztor, és vannak hamis pásztorok, vagyis akik nem is pásztorok, hanem rablók, tehát ebben az összefüggésben látjuk ezt a történetet. És a rablók, azok máshol hatolnak be, és a tolvajok, de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. És nem csak beterelték őket este, hanem volt egy kihozás is, amikor ki kellett jönni, és úgy tűnik, hogy ez úgy történt, hogy oda ment a pásztor, és szólította a juhait, és a juhok pedig ismerték a pásztornak a hangját, a saját pásztoruknak a hangját felismerték, és kijöttek. De ha más szólította őket, akkor azt nem ismerték fel, nem jöttek ki. Hát ember és állat között sokszor lehet ilyen közeli kapcsolat, akinek voltak állatai, azok biztos be tudnak erről számolni. És ugyanez igaz nem csak a most tartott házi állatokra, nyilván itt házi állatokról van szó elsősorban, nem tudom, hogy egy kígyóval milyen módon lehet együtt élni, hogy ott is kialakul ilyen kapcsolat, de a normális házi állatok esetében, vagy az ez jellemző, tehát nem csak a lakásban, hanem amiket tartottak régen a paraszti udvaron, vagy tartanak most, ugyanígy ismerték a hangját. Én emlékszem, hogy amikor a tyúkoknak az etetése következett, akkor a tyúkok azonnal észrevették, és rohantak, és meghallották a hangját annak, aki hozta az ételt. Ott ez nem igaz, ez a ki ne ismerik a hangját, nem ismerik, nem akartam ebben párhuzamot vonni, csak abban, hogy ugye tudtak reagálni, ismerték a szokásokat, egyebeket. Ugyanígy a pásztor megy, szólítja a juhokat, és a juhok kijönnek, és követik őt. Azért, mert ismerik a hangját. A másik oldala is ott van, hogy ismerik a juhok az ő hangját, és ő pedig nevükön szólítja őket, nevenként ismeri. Ez egy valóságos kép. És Jézus ezt a képet használja fel arról, hogy beszéljen arról, használja fel arra, hogy arról beszéljen, hogy ő a jó pásztor, hogy ő a legjobb pásztor. Ez a pásztor kép egyébként nem idegen a ószövetségi gondolkodástól, vagy a bibliai gondolkodástól, csak gondoljunk bele, hogy a református címeren ott van a báránynak a jelképe. Nem pont ehhez kapcsolódik, de szintén ugye ez a bárány, pásztor, tehát ebben a kategóriában mozog, ott az áldozati bárányhoz kapcsolódik, hogy Jézus az áldozati bárány helyett van a kereszten, tehát ezt jelképezi, de a kép mindenképpen ismerős, a pásztor. Egyrészt maguk az ószövetségi atyák is, Ábrahám, Izsák, Jákob pásztorok voltak. Nomád pásztorkodással keresték a kenyerüket, mondhatnám, de igazából valóban ebből éltek, ez volt a vagyonuk, az állatok, gondoskodtak róla, tudták, hogy mit kell kezdeni, hogyan kell legeltetni, rutinosak voltak ebben a tekintetben. Aztán, amikor pedig az első király elhívásra kerül, ugye az Isten szerint való király, itt nem csak Saul is Isten szerint való volt, de most én Dávidra gondolok, aki szintén pásztor volt. Pásztorról volt, és ebből a pásztorkodásból sok mindent fakadt, amikor megkérdezi az édesapját, Isait, Sámuel Betlehemben, a fiak után, a nagyobb fiak után, nincsen több fia, de hát ő a juhokat őrzi, még fiatal, és mégis ő lesz a király, hiszen őt választja Isten, mert az Isten azt látja, ami az ember szívében van, és a Dávid szívében olyan volt, ami miatt kiválasztotta őt az Isten erre a feladatra. És ez a pásztorkodás sokszor visszajön majd az ő történetében. Góliátot is úgy győzi le, hogy egy paritjával üti agyon először. És hát valószínű, hogy miközben őrizte a juhokat, közben tudott gyakorolni, belefért ez is az idejébe, sőt, hát tudjuk, hogy ha megtámadták vadállatok a nyájat, akkor ezzel meg tudta védeni, volt gyakorlata. Vagy máskor, a másik a zenélés, ugye a magyar pásztor az furuljázni szokott, de ahott a pásztor az másik hangszeren játszott, énekelt, és lanton, és nem csak énekelt, hanem dalokat szerzett, mint ahogy egyébként valószínűleg a magyar pásztor is talált ki énekeket, nótákat, és hát ez a képessége, ez a gyakorlata viszi majd egyrészt oda a Saulnak az udvarába, amikor az buskomor, akkor tud neki énekelni, játszani, és hát ne felejtsük el, hogy miközben mindez igaz, a zsoltárok közül is a legtöbb zsoltár az Dávidnak a zsoltára, vagy a zsoltárok nagy része, amelyeket ő szerez, nem ezekkel a dallamokkal, ezek majd genfi dallamok, jóval később, amikkel mi énekeljük ezeket a zsoltárokat, de hogy ez a fajta helyzet, ez a fajta kép ott van az Ószövetségben, és ez egész Bibliában, amit most Jézus használ, és ezt ismerik is az akkori hallgatók, és hát mivel mi is templomban járók, bibliaolvasó emberek vagyunk, vagy jártunk hittanórára valamikor, elvileg mi is ismerjük ezeket a képeket, nem ismeretlen az, amikor Jézus azt mondja magáról, hogy ő a pásztor. Először beszél a pásztorról, és azt mondja, hogy én is olyan vagyok, mint a pásztor. Én is úgy viselkedem a juhaimmal, ők az én juhaim, és én úgy vigyázok rájuk. De azért más is van, mások is vannak, akik másképp gondolkodnak erről a helyzetről, másképp tekintenek a juhokra, nem olyan formában, hogy megmenteni őket, megtartani őket, vigyázni rájuk, hanem elveszejteni őket. És ez a kettősség ott van benne, ez a figyelmeztetés is, hogy bizony nem biztos, hogy minden az, aminek látszik, attól, hogy valaki a juhokkal akar foglalkozni, még nem biztos, hogy ő a pásztor, hanem lehet, hogy valaki más. Vannak más erők is, és hogy ezt nekünk meg kell tudni különböztetni, hogy mi az, ami az Isten akarata szerint való, amit a jó pásztor tesz, amire vezet bennünket, és mi az, ami nem hozzá való, ami nem az ő akarata szerint való. Azt is kérdezhetnénk, hogy kit követünk mi, a pásztort vagy valaki mást. Mert nem mindegy, hogy kit követünk, mert hogyha a pásztort követjük, akkor ez az út nem csak azt jelenti, hogy a pásztor ott van mindig mellettünk, és mindig számíthatunk rá, nyomorúságban, bajban, gondok között, betegségben, veszteségek között is, hanem azt is jelenti, hogy meg fogunk érkezni vele valahová, elvezet bennünket, örökké az övéi lehetünk. Azok viszont, akik nem ilyenek, ők nem ezzel a céllal akarnak menni előttünk, hogy kövessük őt, hanem máshová visz, pusztulásba visz. Érdekes ez a helyzet, nem mindig egyértelmű az ember számára, hogy melyik a jó út. Azt gondolom, hogy a hívő embernek fel kell tudnia ismerni, azért akarjuk Istent jobban ismerni, azért akarjuk jobban megérteni az ő igéjét, hogy el tudjunk tájékozódni, hogy ne tévesszenek meg bennünket. Van egy nagyon szép történet, sok szép történet van, de most egyiket mondom a Bibliában, amikor Ábrahám arra ébred, hogy hát áll a bál a pásztorok között, mert az unoka öccse vele jött, Lót, talán ismerős a neve, vele jött, és hát összevesznek a pásztorok azon, hogy ki hol legeltessen, mert a legelő kevés, és közben hát mindenki a jobb legelőre szeretné vinni a pásztorok, mert ott könnyebb. Ugye a jobb a legelő, oda hajtják a juhokat, leülnek, purujáznak, vagy lanton játszanak, vagy paritjáznak, nem tudom, hogy mit csináltak akkoriban még, nem biztos, hogy pont ezeket, de sokkal kényelmesebb, mint hogyha nagyon kevés a fű, és állandóan terelgetni kell, és nagyon macerás, hogy mindig menni utánuk. És hát van egy olyan terület, ahol jobb a legelő, meg van egy olyan, ahol rosszabb, és senki nem akar a rosszabbra menni. És akkor Ábrahám azt mondja Lótnak, aki fiatalabb, ugye az unoka öccse, hogy válassz te. És Lót a jobbat választja, és Ábrahám ezzel elsimítja a dolgot. De az a jobb, legelő, az Sodomába és Gomorába fog elvinni. Talán ismerős a hely. Tehát, hogy nem biztos, hogy ami könnyebbnek látszik, nem biztos, hogy amire jobban oda megy az ember, az jó helyre is vezet. Ugye tudjuk, hogy Isten elpusztította az erkölcstelensége, istentelensége miatt ezeket a városokat, ezeket a településeket, és Lót egyébként megmenekült, tehát ő ki tud menekülni onnan, hát nem az egész családja, de felesége visszanézett, nem lett volna szabad, messzire vezet. A lényeg az, hogy nem biztos, hogy egyértelműen látszik, hogy ami jó, az jó, ami rossz, az rossz, nekünk tudni kell ezt. Sőt, azt olvassuk még az édenkerti történetben, hogy amikor a kígyó ráveszi Évát arra, hogy vegyen a fáról, akkor úgy tűnik, hogy kívánatos az a gyümölcs. Tehát nem arról szól, hogy ott van valami randa, férges, rohadt gyümölcs, és abból egyél, hanem valami nagyon izgalmas, nagyon finomnak látszó dolog. De hogy ezt mégsem lenne szabad, arról így sikerül megfeledkeznie Évának, és természetesen Ádámnak is. Tehát igazából azt látjuk, hogy nem mindegy, hogy kit követünk. Ez egy érdekes kifejezés, ez a követés, mert hogy ezt a közösségi médiában is használják, hogyha valakit követünk. Bevallom őszintén, hogy nem olyan régen leállítottam valakinek a követését, és nem volt véletlen. Nem egy gyülekezeti tag, nem kell félreérteni, tehát ne ijedjen meg senki, nem kezdje el keresgetni, hogy akkor már nem erről van szó. Nem, volt egy olyan, ez az Instagramon, volt egy olyan csapat, amelyik bejelölte a gyülekezetnek az Instagram oldalát, és ők ilyen házassággal, meg ilyen esküvői dolgokkal foglalkoztak. Hát mondom, üssek ő, van hasonló a profilban, ugye itt is vannak esküvők, ám legyen, akkor én is követni kezdtem. És egyszer csak egy olyan dolgot találtam, véletlenül, még szerencse, hogy megláttam, ahol hát nem pont úgy néztek ki mondjuk a pár, ahogyan eddig megszoktam, hanem hát igazából azonos neműek voltak, úgyhogy gyorsan a követést abba is hagytam, mert hogy hát ez nekünk nem felel meg a bibliai tanítás szerint, nem mindegy, hogy kit követünk. Néha megtévesztő a dolog, néha úgy tűnik, hogy olyan valakit követünk, akivel vannak hasonlóságok, még hogyha nem is teljes értékrendi egyezés, de hát azért nyilván ez egy pici találkozó, és nem akarunk teljesen elzárkózni tehát nem egy ilyen elzárkózott közösség szeretnénk lenni, mi is örömmel tudunk házasodni, és akik reformátusok, azok is szép ruhát vesznek olyankor, gyönyörű csokrok készülnek, tehát ezek a dolgok úgy közös örömök is lehetnének, nem csak másokkal is, de azért vigyázni kell arra, hogy kit követünk, hogy olyanokat követünk-e, akik a mi értékrendünknek, amit Isten értékrend, tehát nem arról van szó, hogy mi kitaláltunk valamit, nehogy félretessenek érteni, hanem arról, hogy mi Istennek engedelmeskedünk, hogyha ilyeneket követünk, vagy akik ezzel nem ellentétesek legalább, akkor nincs baj. De könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy olyat követünk, aki nem ezt az utat követi. És ne felejtsük el Lótnak a történetét, minden útnak van egy vége. Ábrahám útjának az lesz a vége, hogy az ő ősei megérkeznek majd Kánaánba, meg az lesz a vége, hogy megszületik a Mesiás az ő népéből, és a Lót útjának pedig, hát ugyan megmenekül, de ugye egészen más lesz a vége. És ez nem mindegy, hogy kit követünk, és ki után megyünk. Nem mindegy, hogy a pásztor után megyünk, a pásztor hangjára hallgatunk, vagy pedig valaki másnak a hangjára hallgatunk. Mert nem ugyanoda fogunk eljutni, nem ugyanazok a tervek, nem ugyanazok azok a dolgok, amiket akarnak velünk, vagy amik történhetnek velünk. Azt mondja, hogy a juhok hallgatnak a hangjára, hogy a juhok megismerik a pásztornak a hangját. Kedves testvérek, megismerjük Jézusnak a hangját, megismerjük a többi közül is, megismerjük, hogy rá kell figyelnünk, megismerjük, hogy az, ami ez a hívogató hang, ami nekünk szól, ő megszólít bennünket. Ez egy csodálatos dolog, hogy van megszólítás, hogy Isten szólít és hív minket. Sokszor megtörténik, hogy hangzik ez a szólítás, de mi süketek vagyunk. Látni kéne, de vakok vagyunk. Kemény a szívünk, és nem akarunk Istenre figyelni. Sokszor megtörténik ez is. De olyan jó dolog, hogy Isten türelmes, és újra elhangzik ez a hívogatás az ember felé. Ahogy a pásztor hívja az övéit akolból, ahogyan hívja, hogy vezesse őket, megszólít bennünket, és hív, hogy kövessük őt. És elhangzik ez a hívás, és mi nem mindig vagyunk képesek. Bár lehet, hogy tudjuk, hogy az Jézusnak a hangja, nem mindig vagyunk képesek erre hallgatni. Van, hogy más irányt vesz az életünk, van, hogy nem erre figyelünk. De milyen csodálatos az, hogy a juhait a nevükön szólítja. Hogy nem csak arról szól az Istennek a hívása, ami megszólítatásunk az igében, de azt mondja, hogy hát aki akar, az jöjjön, hanem azt mondja, hogy te gyere. Én érted jöttem, én téged akarlak hívni. Azt akarom, hogy te legyél ott az én nyájamba. Nekem úgy egyébként is csodálatos a kereszténységbe, Krisztus követésébe az, hogy mennyire együtt van közösség és egyén. És amikor mi ezt szétbontjuk, ezt a kettőt, akkor mindig valahol sérül ez az egész. Hogyha szétbontjuk úgy, hogy közösségben ott vagyunk, de a személyes hitünkben nem tudtunk igent mondani, hogy ott vagyunk esetleg a közösségben olykor, de Krisztussal nem sikerült kapcsolatot, személyes kapcsolatot találni, akkor ott is sérül. A másik, ami egyébként talán a gyakoribb, hogy úgy gondoljuk, hogy nincsen szükségünk közösségre. Nincsen szükségünk Isten többi bárányára. Hát mert egyik ilyen, a másik olyan, vannak kritikáink egymással szemben, jobb nekünk egyedül. Meg néha úgy is érezzük, hogy jobbak vagyunk, bár ez nagyon csalóka, most nem akarok ebbe az irányba tovább menni, de nekünk nem másokhoz kell ebben mérni magunkat, hanem Istenhez, akik rászorulunk az ő szeretetére, bűnbocsátó kegyelmére, de azt is látni kell, hogy értékesek vagyunk, hiszen Krisztust elküldte értünk. Szóval a közösség nélkül nem működik a kereszténység. Akkor, amikor elkezdődik pünköstkor, ez az egész folyamat, az első gyülekezet létrejön, akkor a megtérők azok a közösséghez tartoznak. Egyébként az akkori zsidó ember ezt el sem tudta volna képzelni, magától értetődik, hogy aki nem tagja a közösségnek, az Istennel való, a népnek, az nem tagja az Istennel való közösségnek. Nemrég olvastuk a vak embert, hogy ebből a közösségből, akit Jézus meggyógyított János evangéliumába, kizárták, kiközösítették. És ugye ez nem csak annyit jelentett, hogy te nem tartozol hozzánk, akkor te nem vagy Isten népének a tagja. Te nem vagy olyan, aki az Isten, akit az Isten számon tart szerintünk, legalábbis valami ilyesmi. Persze ott nagyon jól végződik, hiszen Jézus befogadja az új szövetségnek a közösségébe őt utána. Szóval egyrészt ott van az is, hogy személyesen szólít meg bennünket Isten, és hív bennünket döntésre, másrészt ott van, hogy rögtön egy közösséget, mondjuk így egy nyájat ajándékoz nekünk Isten. Szóval egyrészt mi magunk is ismer bennünket, és úgy tud szólni hozzánk, amilyen helyzetben vagyunk, úgy tud szólni hozzánk, hogy mi azt megértsük. Ez egy csodálatos dolog. Személyiségnek tekint bennünket Isten. Miért tekint annak? Hát azért, mert annak teremtett, hát ő alkotott bennünket ilyen sokfélének, ő alkotott bennünket, ő tudja a gyengeségeinket, ő tudja az erősségeinket, ő tudja, hogy mi az, amivel meg akar bennünket áldani és meg akar bízni. Sokkal jobban, mint bárki más. Ő tudta, hogy az apostolokra miért van szükség, miért pont azokra. Ki gondolta volna, hogy halászokra lenne szükség az evangélium hirdetésébe? Ki gondolta volna, hogy pénzváltókra lenne szükség, vámszedőre lenne szükség az evangélium hirdetésére? Hát Isten így gondolta, így látta jónak. Ki gondolta volna, hogy ránk lenne szüksége az evangélium hirdetésére? Hát vannak talán sokkal sikeresebb szónokok. Vannak olyanok, akik jobban meg tudnak másokat győzni. Vannak olyanok, akik ügyesebbek ebben a tekintetben. Hát, kedves testvérek, az üzleti életben egy csomó olyan technika van, amellyel egy csomó embert lehet meggyőzni arról, hogy ezt megvegyék, egy csomó embert lehet meggyőzni arról, hogy belépjenek valahová, hogy így döntsenek, vagy úgy döntsenek, és hát érdekes módon Isten nem biztos, hogy pont azokat az embereket hívja el az ő népe közösségébe, hogy ezekkel a technikákkal még hatékonyabb legyen, hanem azokat, akiket a szíve szerint kiválaszt. Kedves testvérek, ha már itt tartunk, benneteket Isten a szívetek szerint választott ki, mint egykor Dávidot. Arra választott ki, hogy kövessétek őt, hogy kövessük őt, hogy az övéi legyünk, hogy ragaszkodjunk hozzá, és hogy tőle bűnbocsánatot nyerjünk, a bűnökből felszabaduljunk, és neki tetsző életet éljünk a Szentlélek segítségével. És hogy újra és újra emlékeztessen bennünket arra, hogy az övéi vagyunk. Személyesen szólít meg. Úgy, ahogyan vagyunk, ismer bennünket. És hogyha nem tudnánk magunk megfogalmazni, hogy milyenek vagyunk, ő tudja, hogy milyenek vagyunk. És hogyha elesünk, akkor is szeret bennünket. Nem azt akarja, hogy elesünk, nem azt akarja, hogy rosszul cselekedjünk, de hogyha ez történik meg, akkor sem hagy magunkra. Ilyen Istenünk van. Egyszerre a nevünkön szólít. Neveden hívtalak, enyém vagy. Igen, név szerint tudja az életünket, név szerint tudja a helyzetünket, és mi mindenben így fogadhatjuk el az Istent, és követhetjük őt. Nekem ebben egy nagyon nagy üzenet van erre nézve, hiszen ha Isten név szerint szólít engem, akkor így ismer, így szeret, így fogadott el, így tartozom hozzá. Ennyire fontos vagyok a számára, hogy külön-külön is ismer engem. És ez az ismeret sokkal több, mint egy nyilvántartott adalék, hiszen hát már nem csak az Isten ismer bennünket, hanem ismer bennünket az állami nyilvántartás, ismer bennünket a közösségi média, ajaj, meg azt mondják, azt is kitalálja, amire gondolunk. Szóval sokan ismernek bennünket, de a legfontosabb az, kedves testvérek, hogy Isten ismer bennünket. Ő ismer a legjobban. És nem csak azt ismeri, ami megtörtént velem, azt is tudja, de azt is tudja, ami meg fog történni. És nem csak a holnapra gondolok, hanem gondolok az örök életre is. Gondolok arra, hogy ő ezt is tudja. És nem titkolja el, hogy ezzel akar megajándékozni bennünket, hogy így vagyunk az övéi. A juhait pedig a nevükön szólítja. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten a nevemen szólít engem. A nevemen, hozzátartozóként, és őt követhetem. Előttük jár, a juhok követik, mert ismerik a hangját. Ha megszólított, követem-e, megyek-e utána. Arra akarok-e menni, amerre ő megy. Arra akarok-e menni, amerre ő vezet. Ugye itt egy kicsit van egy kép zavara, vagy lehet egy kép zavar bennünk, hiszen amikor megnézzük a Hortobágyon, ott bizonyára még mindig vannak juhok, reménység szerint, ha nem, akkor majd valaki igazítson ki. Ott vannak a juhok, ott van a pásztor, vannak egy botja, meg vannak kutyái. És hogyha azt akarja, hogy a juhok menjenek egy irányba, akkor fogja, és hát akkor füttyent, vagy csettint, vagy nem tudom, mit kell csinálni, mert nem kaptam erre kiképzést, csak láttam itt ott, hogy mennek a kutyák, és akkor elindulnak a juhok egy irányba, és akkor ott megindul a terelés. De az Izraelben nem így terelgették, hanem előre ment a pásztor, és hívta őket, azok meg mentek utána. Tehát nem, a magyar ember egy kicsit találékonyabb úgy tűnik, mert itt a kutyák tehát hogy vannak szolgái, akik intézik a dolgot, terelgetik, de Izraelben akkor ez így működött, ez volt, hogy ment elő a pásztor. És a juhok pedig hallották és követték, nyilván volt valami kolomb, vagy ilyesmi, ami segítette ezt a dolgot, de tudták, hogy ő a pásztor, és utána mentek. És ez a kép az, amit Jézus elénk tesz, ez a kép az, amit olvasunk most, hogy megy előttünk Jézus. Te mégye utána, vagy másfelé mégy. Megy előttem Jézus, utána megyek-e, őt követem-e, az a fontos, hogy ő merre megy, vagy közben nézelődök, ez nagyon csillog, ez még izgalmasabb, merre megyek, követem-e őt. Ő hív engem, hogy kövessem. És erre jó választ kell adni, mert akik az övéi, azok hallják a hangját, azok tudják, hogy ki megy előttük, azok követik őt. De akik nem az övéi, azok nem őt követik, azok másfelé mennek. Mi tudjuk, hogy hová tartozunk, tudjuk, hogy kinek a hangját kell hallanunk, tudjuk, hogy mit jelent az Istennek a szeretete, és ezért követni akarjuk Jézust. És azért itt megint álljunk meg egy pillanatra, mert nagyon gazdag ez a kép, amiről szó van, mert előfordul, van olyan történet, hogy az egyik juhocska, hát bizony az elkalandozik, a százból egyetlen egy, és valahol beakad, valahol nem tud kimászni egy gödörből, valahol elveszettnek látszik. És amikor kiderül, hogy nincs ott, akkor az egy utána megy a pásztor, megmenti és visszahozza. Nekünk ilyen pásztorunk van, kedves testvérek. Előfordult már veled, hogy elkalandoztál? Előfordult, hogy belegabajodtál az életnek az ágaiba? Előfordult már veled, hogy azt gondoltad, hogy te már nem is tartozol a nyájhoz, mert hogy olyan távol kerültél tőle? Vagy lehet, hogy pont most is így van? Jézus jön, megkeres. Hogyha az övéi vagyunk, nem hagy veszni. Hogyha hozzátartozunk, mindent megtesz azért, hogy mellette maradjunk, és ne menjünk másfelé. Mert mi halljuk az ő hangját, és ő szól. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy nem csak arról szól a dolog, hogy mi keressük, kutatjuk, hanem ő az, aki szól, ő az, aki megszólít, ő az, aki hív bennünket, ő az, aki már döntött felőlünk, ő az, aki azt akarja, hogy megmaradjunk, hogy nála maradjunk. És ő az, aki vezet bennünket az örök életre. Ő az, aki nevükön szólítja, juhok követik, őt ismerik a hangját. Idegen nem követnek, azelől elfutnak. Kedves testvérek, kérjük Istent, hogy segítsen abban, ismerjük fel mindig Jézusnak a hangját. Tudjuk megkülönböztetni az idegeneknek a hangjától. Ez kicsit nem jól hangzik, hogy vannak más hangok is. Nem jól hangzik, hogy nem minden olyan egyértelmű, hogy minden csak jó lenne, és mindenki jót akarna, és mindenki jó irányba tudná vinni a dolgokat. De hát ez a valóság. Számomra a Bibliának az egyik csodálatos megtapasztalása pont az utóbbi években az volt, hogy ez a valóság, ami ide le van írva. Nem az a valóság, amit meg akarnak nekünk mutatni. Nem az a valóság, amit az emberek kitalálnak. Nem az a valóság, amit látunk, az a valóság, ami le van írva a Szentírásban. Ennél valóságosabb valóságot nem lehet kitalálni. Valóságos Isten van benne, valóságos ember az elesettségével, a bűneivel, a hibáival, és valóságos út az üdvösségre. Ennél nagyobb valóság nem létezik. Olyan az ember, amilyen. Ebben a Bibliában nem félistenek vannak leírva, akik mindent jól csinálnak, hanem esendők, elesők, de olyanok, akiket Isten mégis tud használni. Ott van benne egy Péter, aki megtagadja Jézust a főpap udvarába, nagy csütörtökön este. illetve nagycsütörtök éjszaka, péntek hajnalban, nem is tudom, hogy pontosan hogyan, de mindegy. A lényeg az, hogy ott van benne ez a Péter, aki megtagadja Jézust, és aztán mégis ő lesz a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője. Emberek, akik elesnek, emberek, akik megbotlanak, talán jobban is, mint mi néha, és mégis Isten megtartja őket a kegyelmében. Ez az, ami a valóságos helyzet, ilyenek vagyunk. Nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk hibátlanok, de mégis Istennél kegyelmet tudunk nyerni. Mégis újra és újra tudunk igen mondani az ő szavára, tudunk betöltekezni a Szentléleknek az erejével, és Isten ereje meg tud bennünket tartani. Valóságos helyzet, amelyben vannak veszélyek, de mi Istenhez tartozunk, és mellette kell kitartanunk. Az ő hangjára kell figyelni, és őt kell követni. Nem mindegy, hogy kit követünk. Őt kell követnünk az életünkben, mert ad egy olyan útmutatást, amely a segítségünkre van, és amely megerősít bennünket. Kedves testvérek, ilyen jó lenne, hogyha így lenne a mi életünkben is, hogy a pásztor után megyünk, és ki a maga helyén, a családfők a maguk helyén, akik őt követik a maguk helyén, a pásztor után ki, ahol van, amit tesz a gyülekezet vezetésében, szolgálói között, vagy éppen azok között, akik őket követik. Olyan jó lenne, hogyha bennünket is lehetne követni a hitben, és hogyha lennének, vagy lesznek olyanok, vagy vannak olyanok, akiket mi is követhetünk. Hadd legyen mindenki olyan, aki a pásztor után megy az Isten gyülekezetében. A pásztor után nekünk nincsen földi főpásztorunk, nekünk mennyei főpásztorunk van, és rá akarunk figyelni, és neki szeretnénk engedelmeskedni. Egyháznak az a dolga, Isten népének engedelmeskedjen az Urának, Jézus Krisztusnak. És mi ebben egyéniségekként, Istentől egyenként, elhívottként ott vagyunk ebben a népben, amiben követhetjük őt sokakkal együtt. Ma is hangzik ez a hívás, ma is ott van előttünk a lehetőség, és ma is vannak más hangok. De mi annak örüljünk, hogy a nevünk fel van írva abban a könyvben, amelyben az üdvözültek neve van felírva. Mindegy, hogy most mi történik, mindegy, hogy hogyan haladnak a dolgok, a számok sem számítanak, egy dolog számít. Mi Isten gyermekei vagyunk, és azok is maradunk. Erősödjünk meg ebben a hitben, újuljunk meg ebben a hitben, és legyünk valóban olyanok, akik ebben a nyájban, Jézusnak a nyájában vagyunk, és fogadjuk el egymást is úgy, amilyenek vagyunk, és ragaszkodjunk a pásztorhoz, mert ő ragaszkodik hozzánk. Hadd maradjunk meg ebben, és hadd őrizze meg Isten az ő erejével az életünket ezen az úton. Amen. A 215. dicséretet énekeljük. A 215. dicséretnek az első és a második verseit válaszként Isten igéjére. A 215. dicséret így kezdődik: eltévedtem, mint jó. Eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. Thank you. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és félperces imádságban vigyük az Úr elé a magunk hálaadását, könyörgését. Amen. Jöjjetek, testvérek, emeljük fel a mi szíveinket itt a templomban, és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, olyan jó arra gondolni, hogy Te szólítasz meg, hogy Te előttünk jársz. Olyan jó tudni azt, hogy ismersz bennünket. És amikor eléd jövünk, sokszor nyomorúságban, kétségbeesésben, félelemben, aggódásban, akkor olyan jó tudni, hogy pontosan ismered a helyzetünket, az érzéseinket, a küzdelmeinket, és hogy szeretettel figyelsz ránk, hogy látod, mire van szükségünk, és hogy tudsz megindulni a mi nyomorúságunkon. Olyan jó tudni, hogy egyen-egyenként ilyen fontosak vagyunk a számodra, és nem csak úgy tartasz bennünket számon, mint egy adatot, hanem úgy, mint a te néped tagjait, hozzád tartozót, megmentettet, üdvözülőt. Urunk, köszönjük neked, hogy ma is emlékeztettél bennünket, hogy a tieid vagyunk, hogy úgy, ahogy vagyunk, mindenestől hozzád tartozunk, hiszen Jézus Krisztus áldozatával a bűnből megvásároltál bennünket, és hogy már nem vagyunk a bűnnek a szolgái, hanem hozzád tartozunk. A te gyermekeid vagyunk, akik követhetünk téged. Népednek tagjai, nyájadba tartozók, olyanok, akiket elhívtál, akiket kiválasztottál, s akiknek megígérted, hogy megőrzöd őket, hogy megőrzöl minket. Urunk, köszönjük, hogy így állhatunk most eléd, és így adhatunk neked hálát a te kegyelmedért és a szeretetedért. Köszönjük az igének a biztatását. Köszönjük azt, hogy te hívogatsz most is, és köszönjük, hogy mondhattunk igent, és követhettünk, és most megint megtehetjük mindezt. Köszönjük, hogy szent lelkeddel így megőrzöl bennünket. De Urunk, nem csak a tanítást, a vezetést köszönjük, hanem köszönjük azt, hogy az életünk minden napján a tiéd lehetünk. Hogy a magunk gondjával, helyzeteivel ugyanígy eléd jöhetünk, és köszönjük, hogy ezt megoszthatjuk veled, és köszönjük, hogy megkönnyebbülhetünk, hogyha megosztottuk, hogyha elmondtuk neked. Köszönjük, hogy számíthatunk rád, akkor is, hogyha te nem mindig számíthatsz ránk, mi számíthatunk rád. Urunk, kegyelmedet megköszönve, ezért hálát adva állunk itt előtted. És kérünk, hogy hallgasd meg a könyörgésünket. Amikor önmagunkért imádkozunk, te tudod, hogy mire van szükségünk, és milyen helyzetben vagyunk. Amikor a szeretteinkért imádkozunk, akik körülöttünk vannak, kérünk, légy segítségül, amikor rájuk gondolunk. És kérünk, hogy adj nekünk nagyobb szeretetet, nagyobb bizalmat, amikor az emberi kapcsolatainkat hozzuk eléd. Tudod, hogy mennyi seb, mennyi fájdalom, mennyi adok-kapok van az életünkben, amelyek nem múlnak el nyomtalanul. Kérünk téged, légy segítségül ezekben is. Te gyógyítsd a sebeket, te állj mellénk, légy segítségül úgy, ahogyan most vagyunk, hogy a te akaratodat tudjuk követni a mindennapokban is. Imádkozunk a betegeinkért. Urunk, kérünk, hogy te légy a gyógyítója mindazoknak, akik betegek a gyülekezetben. Kérünk, hogy segítsd azokat is, akik várják a te bátorításodat, várják a te segítségedet. Így imádkozunk minden ismerősért, és mindenkiért, akiről tudunk, és akikről nem tudunk. Imádkozunk Cirok Marikáért is, hogy minél előbb visszatérjen közénk, és minél előbb meggyógyuljon és felgyógyuljon. De ismeretlenül is mindazokért, akik az utóbbi időben betegedtek meg, vagy régebben hordozzák a betegségnek a terheit. Kérünk, Urunk Istenünk, azokért, akik nehéz helyzetben vannak, azokért, akik küzdelmes napokat élnek most meg, imádkozunk azokért, akik a vírus és a járvány miatti küzdelemben állnak helyt különböző helyzetekben, és imádkozunk, hogy minél előbb megszabaduljunk ettől a tehertől, Urunk, légy segítségünkre, hogy megújuljon a magunk élete, a közösségeink élete, és felszabaduljunk ettől. Így kérünk téged, Urunk, ezen a vasárnapon is, a házasokért, a családokért, hogy légy kegyelmes hozzánk, meglássuk, mi a fontos, mire törekedjünk, és mi az, amit nekünk meg kell tennünk. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy áld meg mindazokat, akik hozzád jönnek, áld meg a te népedet, különösen is a mi magyar református közösségeinket, de minden keresztény közösséget, hogy hirdessük és valljuk meg a te nevedet mindenki előtt, közvetítve mindazt, amit reánk biztál. Imádkozunk azokért, akiket azzal biztál meg, hogy vezessenek bennünket, egyházunk, népünk, országunk vezetőiért. Urunk, adj nekik bölcsességet, s ha lehet, ha nem ismernek, hadd ismerjenek meg téged, a te kegyelmedet és a te szeretetedet. Kérünk, Urunk, kísérj el bennünket, őrizd meg, Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, amelyek itt a templomban érkeztek, nem csak a persejpénzt, hanem egyház fenntartói hozzájárulást, és köszönjük azokat az adományokat, amelyek átutalással vagy befizetéssel érkeztek meg. Alkalmainkat hirdetem, jövő héten, szerdán, vagy kedden, 19 óra 15-kor folytatjuk a Zoomon a gyülekezeti bibliaórát, szeretettel várjuk a testvéreket. A felnőtt konfirmációs alkalmakat a szokott formában, és a gyerekek konfirmációit és a szokott formában fogjuk megtartani. Most pénteken, ugye a kéthetes váltásban szeretnénk újra a fiatalokat, konfirmandus és konfirmált korosztályt várjuk a ifjúsági bibliaórára, ez is a Zoomon szerveződik. Szeretettel várjuk a jelentkezést, aki még nem került kapcsolatba ezzel, illetve velem még nem jelezte, azt kérem, hogy a gyülekezeti e-mailre írt, vagy bármilyen módon kapott jelzésre küldöm el a kódokat, amivel be lehet jelentkezni erre. A ránk következő vasárnap, a Böjt első vasárnapja, régiesen Böjtfő vasárnapot jelent. A Böjtfő vasárnap, ugye a Böjt első vasárnapja, egy olyan vasárnap, ahol nem csak ebben a gyülekezetben, hanem minden gyülekezetben megterítik az urasztalát. Ezen a vasárnapon is, hát nagyon furcsa kifejezéssel, de azt mondom, hogy hibrid módon fog ez történni. Vagyis, hogy egyik oldalon a gyülek itt is úrvacsorázhatunk a szokott módon, és szeretettel várjuk erre a testvéreket. Akik nincsenek itt, vagy régen voltak, és szívesen jönnének, elmondom, hogy 30 helyünk van, de nem 30 embernek, hanem nyilván, ha családtagok egymás mellé ülnek, az is egy helynek számít itt a templomban. Eddig még nem használtuk ki az összeset, tehát így szabad erre gondolni, és szabad jönni. Jelenleg is, ha jól számoltam, majdnem 30-an vagyunk itt együtt, de nem 30 helyen. Tehát itt is fogunk úrvacsorázni, a szokott módon mégpedig úgy, hogy nem a lelkész adja az úrvacsorát, jegyeket, hanem mindenki magának veszi el, de ezt segítjük, illetve távolságot is tartunk. A úrvacsora, online úrvacsora nem létezik, házi úrvacsora létezik. A házi úrvacsora pedig a liturgiának a kis felcserélésével lesz vezetve az első, tehát az elején otthon lehet majd úrvacsorázni. Szeretettel kérem, hogy a korábban kiadott útmutatót, amit meg fogok majd újra osztani és elküldöm, mindenki olvassa el, hogyan működik, mit jelent, hogyan kell készülni, mindazok, akik házi úrvacsorázni szeretnének, tehát erre most is van lehetőség. Szeretettel várjuk a testvéreket. Az istentiszteletünk végén a 229. dicséret első és második verseit énekeljük, az áldás és a himnusz előtt. Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.